Ladár Gábor nem csak mint jogtudós van elfelejtve, tisztelsége is homályba vesző emlék, amiről leginkább fontos, hogy megemlékezzünk. 15 éven keresztül volt az Igazságügyminisztériumban a törvényelőkészítő osztály vezetője. Igazságügyminiszterek, kormányfők jöttek, mentek, Ladár is a törvényelőkészítés állandó volt 15 éven keresztül.
Ez mikor volt?
1929-től 44-ig a miniszteri kinevezéséig.
Azt jelenti ez a törvény előkészítő pozíció, hogy minden az akkori parlament által elfogadott törvény megalkotásától megszövegezéséig Ladár Gáborhoz tartozott?
Hagyományosan a kiegyezéstől kezdve ez volt az alapvető funkciója az Igazságügyminisztériumnak, ami bővebb és szűkebb is volt ennél, hiszen akadtak olyan törvények, amelyek kormányzati szinten kerültek megfogalmazásra, viszont voltak olyan jogszabályok, és ez volt az öme a jogalkotást koordináló Igazságügyminisztérium feladatkörének, hogy véleményezte mindazon jogszabályokat, amelyek más társminisztériumoktól kikerültek. Tehát látszik az, hogy hatalmas jogalkotási munka feladata várt a törvényelőkészítő osztályra. Ezt a munkát nem csak gyakorlatban látta el kiválóan, de elméleti munkássága is ehhez kapcsolódik, hiszen 1939-ben az akadémia levelező tagjának választotta, és ennek a székfoglalója éppen a jogalkotással függött össze. Majd amikor 1943-ban a Debreceni Egyetem díszdoktornak avatta, akkor szintén a jogalkotásból ismertette a tudományos tevékenységének javát.
Milyen társadalmi pozícióval járt, hogy egy ember keze nyomát viselte a magyar törvényalkotás?
Óhatatlanul a két világháború közötti történelmi politikai helyzete is kell gondolnunk. Ugyanakkor az is látható, hogy a minisztérium egy bizonyos önmozgással vagy bizonyos autonómiával is rendelkezett, hiszen azok akár liberálisnak is nevezhető jogelvek, amelyek a kijelzéstől a minisztérium munkáját tartósan meghatározták, az a két világháború közötti is jobbára működött még. Talán eklatáns példa a kötetben is ismertetett szakvéleménye az Igazságügyminisztériumnak, pontosabban a törvényelkészítő osztálynak, amely a belügyminiszter által előterjesztett internálási rendeletet véleményezte, és azt is mondhatnánk, hogy a jogállam eszmeisége alapján utasítja el ezt a Keresztes Fischer által proponált rendeletet. Ettől függetlenül hatályba lépett ez a rendelet, és a Történ Fintora, a Rákosiék habozás nélkül életben tartották ezt a kitelepítési jogszabályt, alkalmazták is, és hogy még furcsább legyen a történet, a Vladár által opponált jogszabály nyomán 1951-ben őt magát is erre a jogszabályra hivatkozva internálják aztán Tomorra. Embertelen körülmények közé került ő is, és a családja is két gyerekével együtt.
Ekkor ő már közel van a 70. életévéhez, és ez a kitelepítés alig fél évtizeddel követi az ő másfél évtizeden keresztül tartó országos elismertségét.
Mindenképpen nagy váltás volt neki 45-46. Részben azért, mert a Lakatos kormány lemondása után ő nyugdíjba került. Nyugdíjazását 1946-ban egy mond átvilágítás során megerősítették, tehát nem marasztalták el, bár lehetett volna, a Népbíróság és az átvilágítási bizottságok mindenféle döntéseket hoztak ekkortáig. Viszont 1950-ben megfosztják nyugdíjától, fizikai munkára kényszerül 70 évesen, és akkor kerül 51-be sor a kitelepítésükre.
Kitelepítését hogy volt képes elviselni?
Szoikus nyugalommal, ahogy megpróbáltatásait viselte, vannak nagy fordulópontok az ő életébe. Talán érdemes megjegyezni, 45 után, bár korábban is az evangelikus egyházzal neki szoros kapcsolata volt, jogászként is és hívő emberként is, de 1945 után vezetőségi tag is lett, már oly módon, hogy bányakerületi felügyelővé választották 1947 nyarán. Pozícióját 48. szeptemberig tudta megőrizni, betölteni, amikor a Rákosival folytatott egyház állami megállapodás kialakulása mentén ő is a tárgyalóbizottság tagja volt Ordas püspökkel együtt. Rákosinak volt egy ilyen megjegyzése, hogy addig egyházi támogatásról szó sem lehet, amíg ezek a kevésbé lojális személyek ülnek le tárgyalni velük, és akkor kényszerült lemondani a bányakerületi felügyelőségéről is.
A Vladár Gábor emlékkötet talán meghatározó vonulata egy tanítványával való levelezése és más tanítványok folyamatos törekvése Vladár Gábor megsegítésére.
Itt elkerülhetetlen, hogy Boleracki Loránd neve ne kerüljön szóba. Ő 1920-ban született, a Miskolci Jogakadémián végzett, majd később ott is lett oktató. Neki még a világháború előtt egy tartós ösztöndíj kieszközléséhez járult hozzá, vagy segített Vladár Gábor. Finországba állam is az egyház viszonyát kutatta, egy monográfia is született ebből. Sajnos azóta sem jelent meg ennek egy 40-es években kiadása, ugyan elérhető, de forrásértékű lévén mégsem vált közkincsé. Boleracki Loránd atya, fiú és a mester és tanítvány viszonyában álltak egymással. Természetes volt az, hogy a kitelepítéskor Boleracki Loránd, mikor tehette, akkor meglátogatta Tomoron kitelepített családot, próbálta segíteni őket. Megdöbbentő az a levelezés, ami 1951 és 53 között fennmaradt ebből a kapcsolatból.
A kitelepítés idején.
Látszik az, hogy a saját erkölcsi fölényének és hitének erejére támaszkodva Vladár Gábor, mint egy zárójelbe teszi az ő mostani körülményeit, és olyan intellektuális színvonalon folyik ez a levelezés, mint a budai lakásából keltezte volna ezeket a leveleket. Klasszikus műveltsége folytán a görög-római kultúrkörben otthonosan mozogva, fejből teljes verseket tud reprodukálni a leveleiben. Legelszomorítóbb talán nekem a kötet összeállítása kapcsán éppen az volt, hogy ő régóta tervezte a írja az igazságminisztérium történetét a nyugdíjas éveiben. Hiszen ha valamit lehetett tudni a igazságminisztérium történetéről, akkor ő az, aki 15 éven keresztül osztályvezetőként élte a sűrűjében ennek a minisztériumnak. Tervezte, hogy a kiegyezéstől végig dokumentálja a történéseit. Ezt ott Tomoron a Csőszkújón szomorú körülmények között írja meg Boleracki Loránnak, hogy milyen nagy esélytől esett el a magyar jogtörténet, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni.
Igazságügyminiszteri posztot is betöltött, mint említette tanár úr, a Lakatos kormány idején. Azt írja a visszaemlékezésében Vladár Gábor, hogy ezt Horthy Miklós személyes kérésére tette.
Ez valóban így volt életrajzában, amit megint nagyon most a körülmények között írt meg a 60-as évek közepén. Kitér erre, presszió áldozata lett idézőjelben azáltal, hogy kormányzó ragaszkodott az ő miniszteri kinevezéséhez, és ezt Lakatos miniszterelnök is preferálta. Mint egy természetes folyamánya volt az ő igazságminisztériumi szakmai tevékenységének. Tudnilevő, hogy ez a kiugrási kísérletek időszaka, a háború vége szemlátomást közeledett, és itt mindenféle politikai és diplomáciai manőverekbe kezdett a kormányzó is. Ennek a részese volt végül is Vladár Gábor.
Ez a Lakatos kormány küldött ki tárgyaló delegációt az akkori Szovjetunióba.
Ahogy a Károly kormány időszakában már a tapogatózás a nyugati hatalmak és a szövetségesek mindegyik felé elindult, úgy szemlátomást 44 őszén már világos volt az, hogy a fő tárgyaló partner az majd a Szovjetunió lesz. Ezért indultak meg ezek a delegációk Moszkvába. Természetesen ez titkos manőverek útján és a németek elől rejtve, de németek mindenről tudván zajlott le. A kudarcnak vagy a sikertelenségnek részben is ez lehetett a magyarázata. Minden esetre történt, ami történt, szálasi talomátvétele október 15-én.
Nézegetve ezt a Vladár Gábor emlékkötetet, óhatatlanul az vetődik föl az olvasóban, miképpen lehetséges egy ember életének elképesztő mennyország és pokol közötti utazása. A bibliai Jób történet ötlik föl. Valaki, aki a társadalom vezető rétegéhöz tartozik, úgymond mindent tud, amit tudni lehet a Horthy korszak Magyarországáról, ezt követően lezuhan a pokolba. Egy 9 négyzetméteres tyúkolba élnek, ahogy a leírásokból kitetszik.
A kötetnek része az a Magyar Távirati Iroda összeállítás, amely a 30-as évek elejétől dokumentálja a tudományos közéleti szereplését Vladár Gábornak, és ebből kitűnik számtalan szakmai szervezet vezetője, külföldi jogtudósok Budapestre látogatásának folyamatos szereplője is. Mondhatnám azt is, hogy mindennapos előadásokkal vesz részt a szakmai jogtudományos közéletbe, tehát folyamatos állandó szereplője volt. Majd úgy mondanánk, hogy a celeb világnak, mert hiszen olyannyira a sajtó érdeklődésének a középpontjában áll.
Radikálisan megváltozott élete utolsó évtizedében az a környezet, ahol élhetett?
A Tomorról való szabadulásukat követően Biára érkeztek haza, ami a szülőfaluja volt végül is, de ott is egy Kutyahegy nevezetű, a falutól távolabb eső kunyhóba húzták meg magukat. Ez tartott a 60-as évek elejéig, amikor visszaköltözhettek Budapestre, de akkor már olyannyira gyenge volt mind a két szeme, hogy hamarosan a vakság következett be, és ekkor kezd nekiállni az önéletrajz írásának. Mérnöktábla mellett vonalzóval rója a sorokat, amelyet aztán majd a fia és a lánya rendezett sajtóállal és a Püski kiadásában meg is jelent. Látszik az, hogy éles memóriával a legtávolabbi apró eseményekre is vissza tud emlékezni. Hát a korszaknak és saját életének is hűtükrét nyújtja. 1971-ben bekövetkezett halála úgy tűnt, hogy valóban a felejtés korszakát nyitja meg a emlék előtt. Ehhez képest van egy tavalyi fordulat a újra felfedezésében, amikor a Igazságügyminisztérium Vladár díjat alapított. Azóta két konferencia is emlékezett már jogtudományos és joggyakorlati munkásságára, illetve megjelent ez az emlékkötet, ami nyitás abba az irányba, hogy méltó helyére kerüljön a közgondolkodásban Vladár Gábor személye.